Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nagyon bízom abban, hogy a mai nap egy igazi bátorító üzenet lesz a számotokra, amit elhozok. Épp a jegyzeteimet teszem újra sorrendbe. Senki ne jegyem meg, hogy 4A4-es oldal van előttem. Nem lesz sok, ígérem. Nos, igazából a mai nap, ugye ünnepeljük az édesanyákat, és fogunk benneteket köszönteni a végén egy kis ajándékkal is, meg ünnepelni benneteket, de úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb ajándék, amit kaphatnak az édesanyák a mai nap, az nem más, mint egy bátorító szó, egy inspiráló üzenet, és egy olyan kis idő, amikor azt érzitek, hogy igen, most egy kicsit kiengedhettek, kikapcsolhattok, lelazíthattok, és erőt meríthettek a folytatáshoz. Úgyhogy kedves édesanyák, most kérlek benneteket, és mindenki mást is, hogy mindenki picit lazítson, engedjen ki, jó, és élvezzétek ezt a következő időt, amit Isten jelenlétébe fogunk tölteni. A mai nap egy olyan témát hoztam el, ami úgy gondolom, hogy a mai világban az egyik legnagyobb tolvaj, és egy olyan dolog, ami leginkább megkísérti az életünket, ez pedig az összehasonlítás. És azt gondolom, hogy mindenkinek lesz olyan része ennek az üzenetnek, ami bátorítani fogja, ami segíteni fog, mert mindannyian küzdünk ezzel a dologgal, az összehasonlítással, különböző módokon. Az összehasonlításnak vannak csapdái, amikről fogunk a mai nap beszélni, és arról is fogunk utána egy picit tanulni, hogy hogyan tudunk kijönni ezekből a csapdákból, és hogyan tudjuk ezeket elkerülni, és mit mond a Biblia erről a témáról, hogyan álljunk hozzá saját magunkhoz és másokhoz. Tudjátok, az összehasonlítás egyik legnagyobb csapdája az az, hogy elkezdi felsorolni azt, hogy mi az, amit nincs, és leveszi a fókuszt arról, hogy mi az, amit van. És tudjátok, a legnagyobb problémák az életben a féligasságokkal van. És ha megnézitek, az ellenség az embert mindig féligasságokkal támadja a legjobban, és azzal tudja eltéríteni, mert a féligasságban van igazság, igaz? De mégsem igaz, mégis hazugság amúgy. És az összehasonlítás egy féligasságot ad az életünkbe, ugyanis elkezdi sorolni, hogy neked mind nincs, ami igaz, egy bizonyos fokon, de leveszi a fókuszt arról, hogy mit van. És elkezdi áthelyezni arra, hogy neked mennyi minden hiányzik az életedbe, és mennyi minden nem jó. És ez az első csapda, és ez az, ami elégedetlenséghez vezet, boldogtalansághoz vezet, hogy arra fókuszálsz, ami igazából nincs meg az életedbe. A másik csapda az összehasonlításban az az, hogy más embereket, élethelyzeteket túlértékel, túl magasra helyez, magadat pedig és a saját életedet túlságosan lerak. Másokat, mások életét, mások döntéseit, másoknak a képességeit túlértékeli. Egészségtelenül elkezdünk csodálni embereket, csodálni életeket, csodálni dolgokat. Magunkat pedig egészségtelenül elkezdjük alulértékelni. És egyik sem egészséges, ugyanis Isten úgy alkotott meg bennünket, teljesen mindegy, hogy keresztények vagyunk, vagy nem vagyunk keresztények, ez így van, hogy minden ember értékes, és mindenki ugyanolyan fontos, és mindenki egyenlő. Nincsenek különlegesebb, jobb emberek, nincsenek rosszabb emberek, mindenki ugyanolyan fontos, és ugyanolyan értékes. És az összehasonlítás a fejünkben, az elménkben különböző rangsorokat állít föl, hogy ki az, aki olyan szuper, ki az, aki kevésbé szuper, és mi valahol meg ott lent elhelyezkedünk. És azt gondolom, hogy a mai világban, amikor ennyi információ elérhető, ez különösen nehéz megállni, hogy ne essünk bele ezekbe a csapdákba. Ugyanis, ha visszanézünk a régi időkre, én nagyszüleim már sajnos nem élnek, egy nagymamám él már csak, viszont amikor ők meséltek, meg láttam, hogy milyen körülmények között éltek, olyan szempontból egy picit irigyeltem őket, hogy nem volt ennyi elérhető információ számukra. Persze voltak dolgok, amik jó lett volna, ha elérhető számukra, ugye az én nagyszüleim még leveleztek például ugye egymással, leveleket küldtek egymásnak. Azért most jó, hogy tudjuk egymást hívni, bárhol vagyunk, meg elérjük egymást, Viszont az a tömérdek információ mennyiség, ami rendelkezésünkre áll az interneten, a social médián, hogy tudjuk a kis Mariska, kis Pistáról is, hogy mikor, hol van, mit csinál, hogy ki szült, ki nem szült, kinek hány gyereke van, ki váltott munkát, ki milyen autót vett, ki milyen házat vett, hányszor költözött, ki vált el, ki jött össze, ki házasodott. Tehát mindent tudunk mindenkiről. De ez, hogy egyszerűen a social háló csodálatosan összeköt bennünket, és az emberek küzdenek az önértékelésükkel, küzdenek azzal, hogy magukat hova helyezzék el ebbe a borzalmas információ tömkelekbe. És tudjátok, ez is egy stresszfaktor egyébként. Borzasztó stressz, ezt a rengeteg ingert feldolgozni, befogadni, értelmezni, elhelyezni magunkat benne, meg az embereket is. És azt gondolom, hogy ezért tudatosan figyelnünk kell arra, hogy kivédjük, hogy összehasonlítsuk magunkat egymással, mert higgyétek el, lehet, hogy nem tudatosan küzdünk ezzel tudat alatt. Amikor végig pörgeted a social médiát, vagy látsz dolgokat tudat alatt, már a fejedben megy a rangsorolás. És miért hoztam ezt a témát, édesanyák, nektek? Mert azt gondolom, sok anyukával beszélgetek, itt a gyülekezetben is, és gyülekezeten kívül is, az egyik legnagyobb kísértés, amiben ti is beleestek, hogy összehasonlítjátok magatokat másokkal, és az anyaságot dolgokkal. Az én gyerekem, mert ez nehéz, a másiknak bezzeg könnyű, az egyiknek ez működik, a másiknak az nem, én így csinálom, ő úgy csinálja, és nagyon sokszor beleesnek az édesanyák is abba a hibába, hogy elkezdik méricskélni, hogy mennyire jó anyák az alapján, amit vagy másoktól látnak, vagy épp önmagukról gondolnak. És fontos, hogy kivédjük ezeket, és leleplezzük ezeket a csapdákat, és beszéljünk most egy picit arról, hogy hogyan tudunk kijönni ezekből a csapdákból, ha már benne vagyunk, vagy hogyan tudjuk elkerülni ezeket, és hogyan tudjuk kezelni, mert az információkat nem tudjuk kizárni, igaz? Azok elérhetőek lesznek. Nem tudunk mindent ignorálni, viszont meg tudjuk tanulni, kezelni őket, hogy ne legyenek rossz hatással az életünkre, és egészséges önértékelésben létezzünk. Általában kétféle módon hasonlítgatjuk magunkat. Az egyik az, amikor mi magunk felállítunk egy mércét, hogy milyen a tökéletes én. Például én ezt rendszeresen csinálom. Milyen a tökéletes Zsani? Mikor vagyok tökéletes feleség? Mikor vagyok tökéletes vezető, tökéletes pásztor, tökéletes barát, tökéletes kolléga? És vannak ilyen standardek, amiket mi szabunk magunknak, hogy én akkor vagyok jó ember, ha ezt meg ezt így csinálom, azt meg azt úgy csinálom. Édesanyák beleesetnek ebbe a hibába. Én akkor vagyok jó anya, ha mindig rend van otthon, ha nem kiabálok a gyerekemmel, ha megteszem ezt, ha megteszem azt, ha így és így csinálom. Ugye vannak ezek a felállított standardek. Ugyanígy diákok, én akkor vagyok jó tanuló, ha ötös vagyok mindenből, ha nem hibázok semmit. Nem tudom, ki milyen standardeket rak föl magának. Minden esetre én nagyon sok ilyet állítok az életembe, és borzasztóan tudom magam vádolni, ha valami nem sikerül. Tehát én általában olyan vagyok, hogy a nap végén nem azt veszem észre, hogy mennyi mindent csináltam meg, hanem azt az egy dolgot, amit nem csináltam meg. És borzasztóan tudom büntetni magamat, és ha valami nem sikerült tökéletesen, akkor a Géza tudja, marcangolom magamat. Nem baj, hogy ilyenek vagyunk, és nem baj, hogy jól akarjuk csinálni, hogy maximalisták vagyunk, viszont meg kell vizsgáljuk azt, hogy mennyire egészséges ez a fajta kép, amit felépítettünk magunkról. Mert Isten is felépít rólunk egy egészséges énképet, egy egészséges identitást, és nagyon sokszor ő nem pakol ránk annyit, mint mi magunkra. És amikor azt érezzük, hogy az élet nehéz, hogy kemény igát húzunk magunkra, akkor ez nem biztos, hogy az az iga, amit Isten is akar ránk rakni, tudjátok? És ezért fontos leleplezni és megvizsgálni, hogy ez a fajta elvárás, amihez mi hasonlítjuk magunkat, ez egészséges-e, hogy a végén ne menjünk tönkre, és ne helyezzünk hamis felelősséget saját magunkra. A másik dolog, amivel nagyon sokan küzdünk, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat. Lehet, hogy nem tudatosan, lehet, hogy tudat alatt, lehet, hogy kaptál egy beszólást az életed folyamán, egy bántást, valaki egy megjegyzést rakott rád, hogy te sose leszel olyan jó, és be akarod bizonyítani, hogy már pedig én akkor is az leszek. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak látod mások életét, ahogy az előbb mondtam, és azt érzed, hogy neki olyan jó, nekem nem. Tudjátok, nagyon sokszor a saját utunkba bizonytalanodunk el. Én magam is megtapasztaltam ezt, és megéltem, hogy amikor nehézségeken megyek keresztül, amikor nehéz az élet, akkor nagyon sokszor elkezdünk így panaszkodni. Nem mindig mondjuk ki, valamikor kimondjuk, valamikor csak gondoljuk, hogy miért én kapom ezt az utat. Miért én érdemlem ezt meg? Miért velem bánnak így? Miért pont én vagyok ilyen helyzetben? Bezzeg a másik. Ő sokkal több bűnt követett el. Mégis neki jobb az élete. Bezzeg ő így is így viselkedik. Neki mégis áldott. Ő mégis jobb. És én miért vagyok ebben a helyzetben is? És nagyon sokszor ezek az érzések így elborítanak minket, és megakadályoz bennünket a futásba. Pedig higgyétek el, hogy Isten nem akarja, hogy rossz dolgok történjenek velünk, viszont nem véletlen, hogy megenged Isten bizonyos nehézségeket az életünkben, mert ha benne bízunk, valamilyen úton, módon Isten ezt fel tudja használni a saját életünkbe úgy, hogy profitáljunk belőle. És lehet, hogy ezt nagyon nehéz elhinni, de megtapasztaltam ezt az igazságot a saját életemben, és a mai nap szeretném azt, hogyha mindannyian egyen-egyenként magabiztossább válnánk azon az úton, amin járnunk kell. És elfordulnánk attól, hogy mások életét kívánjuk, vagy mások útjait kívánjuk, hanem egyszerűen csak elfogadnánk, békét kötnénk a saját utunkkal, sőt, megtanulnánk élvezni, és megtanulnánk rajta végigmenni, hogy győztesek legyünk, amen. Úgyhogy ma ez a cél, és beszéljünk tehát most egy picit arról, hogy a Biblia mit mond az összehasonlításról, és Isten hogyan gondolkozik erről az egész témáról. Az első ige, amit hoztam nektek ezzel kapcsolatban, az a zsidókhoz írt levél 2. rész 10. verse, ami azt mondja, hogy Isten teremtett mindent a világon, és minden az ő dicsőségére szolgál. Mivel Isten sok fiát akarja bevezetni az ő dicsőségébe, ezért Jézust a szenvedései által tette tökéletessé. Így volt ez helyes, mert Jézus az, aki Isten fiait bevezeti a dicsőségbe. Tudjátok, Isten úgy gondolkozik, hogy ő odaadta az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki emberré lett, aki felvette ugyanazt a testet, amiben mi vagyunk. Ha hiszitek, hanem az emberré lett, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a gondolkozás volt kvázi benne, tehát ugyanaz az agy működött benne is, mint bennünk, ugyanaz a lélek volt benne is, mint benne, ugyanazokkal a kísértésekkel kellett megküzdenie, ugyanúgy megkörnyékezte őt a bűn, azért tette mindezt, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő tökéletesen végig tudja csinálni az életet. És az egyetlen dolog, ami miatt ez megtörténhetett, az az, hogy Jézus volt az első ember, akit betöltött a Szent Szellem. Korábban senki nem tapasztalta meg, hogy a Szent Szellem élt benne. Jézus volt az egyetlen és első, aki bemerítkezése után a galamb ezt szimbolizálta, hogy betöltötte a Szent Szellem. És ezért utána ezt az isteni erőt megkapta a Szent Szellemet, amikin keresztül a Szent Szellem vezetés által hibátlanul, tökéletesen végig csinálta az életet. De miért történt ez? Azért történt, hogy mi, amikor mi éljük a saját életünket, és mi megyünk keresztül nehézségeken, akkor mi ne vádoljuk saját magunkat, hanem Jézusra nézzünk, a tökéletes bárányra, a tökéletes áldozatra, és belehelyezzük az identitásunkat abban, hogy Jézus kicsoda, és ezzel azonosuljunk. Ugyanis amikor te hibázol, amikor nehézségeken mész keresztül, amikor szenvedsz, Isten nem téged lát, és nem téged bánt, hanem Jézust látja rajtad keresztül. Jézusnak a szemeit látja a te szemeidben, és ő tökéletesnek, egyedinek, szépnek, értékesnek lát. És ezt azért fontos tudatosítanunk, mert nagyon sokszor az értékünket az határozza meg, hogy mások mit gondolnak rólunk, vagy mi hogy látjuk magunkat másokhoz képest. Pedig az értékünket nem ez kellene meghatározza, hanem az, hogy Isten hogy lát bennünket. És miért van az, hogy nem tudjuk sokszor elhinni, amit Isten gondol rólunk? Egyszerűen én sokat gondolkozom ugyanezen. Nekem nagyon sokszor volt ilyen, hogy úgy láttam Istent, mint tudjátok, anyukámat vagy apukámat, hogy jön anya, apa, és így, hogy anyukám olyan csinos vagy, jól nézel, aranyos vagy, ügyes vagy, és én meg egy jó anya hagyjuk már, tehát hogy igen, anya vagy, ezt kell mondja. Tehát igen, én vagyok a legszebb, a legaranyosabb. Apának, anyának mindig én vagyok a legszebb, legaranyosabb, de hát, amúgy ez nem így van. De hadd mondjam el, hogy ez azért egy rossz felfogás, mert a szüleink ismernek bennünket egyébként a legjobban. És akkor hát még a mennyei atyánk, aki alkotott bennünket, nem csak hogy ismer, ő alkotott, ő tudja, hogy te hogy működsz, ő tudja a te érzelmi világodat, a te sejtjeidet, a testedet, hogyan kapcsolódnak össze, akkor nem ez kellene számítson a legjobban, hogy Isten mit mond rólunk, és nem az, hogy mit gondolnak rólunk mások. És ez azért fontos megerősíteni bennem, mert az összehasonlítás egyfajta bizonytalanságból fakad, hogy nem vagy elég magabiztos, nem vagy eléggé tisztában azzal, hogy te ki vagy, és ezért keressük sokszor ezeket a mankókat, próbáljuk egymáshoz mérni magunkat, hogy mit csinálunk jobban, mint más, mit csinálunk rosszabbul, mint más, hogy erősítsük saját magunkat, viszont az értékünk és az erőnk Krisztusból kell származzon. Arról, hogy ő mit gondol rólunk, és Isten pedig Jézus Krisztuson keresztül lát téged értékesnek, jónak, egyedinek, és büszke rád minden egyes dologért, amit megtettél és elvégeztél. A másik dolog, hogy Isten, amikor az összehasonlításról beszélünk, ő egy partnerségben gondolkozik, és ez azért nagyon fontos, hogy partnerként lát bennünket, mert például édesanyák nagyon sokszor próbáljuk a saját erőnkből nevelni a gyerekeket, a saját legjobb tudásunk szerint próbálunk mindent megadni, és sokszor azt érezzük, hogy hát még mindig nem elég jó, még mindig hibázunk, még mindig nem tartunk ott, még mindig nem elég jó. Hadd mondjam már, hogy nem kell egyedül csinálni. Nem kell egyedül csinálnod. Ott van Isten, ott van Jézus veled, és ő kipótolja a hiányosságaidat. Ő segít abban, hogy ne egyedül kelljen mindenen átmenni, hanem ott legyen melletted, és kipótolja azt, amit elront. Voltak anyukák, akik mondták nekem korábban, hogy hát én úgy félek, hogy ezért a hibáért az én gyerekem elutasításba fogja leélni az egész életét. És mondtam neki, hogy nem, Isten ott van melletted, lehet, hogy hibáztál, lehet, hogy elrontottad, de Isten kipótolja. Ne felejtsük el Istent, ő ott van, csak vonjuk be ezekbe a területekbe. És ugyanígy az életünk minden területére, ha tanulsz, ha dolgozol, lehet, hogy azt érzed, hogy problémákkal küzdesz, hogy nem megy egyedül, nem tudsz úgy tanulni, hasonlítod magadat, bezzegő jobb tanuló, mint én, vagy bármin is mész keresztül, vonj bele Istent az életedbe, és egy partnerségben élj vele, és hidd el, amint azt fogod tapasztalni, hogy Istennel ez a kapcsolat, ez a partnerség kialakul, abban a pillanatban azt fogod érezni, hogy lemegy rólad ez a nyomás, hogy meg akarsz felelni, hogy teljesítened kell, és fel fogsz szabadulni mindentől, ami nyomja a válladat. És a legszebb része ennek az igének az, amit szeretnék kiemelni, hogy Jézust a szenvedései által tette Isten tökéletessé. Jézust a szenvedései által tette Isten tökéletessé. Amikor a saját utadra gondolsz, és arra, hogy mi mész keresztül, lehet, hogy nagyon sok szenvedést és fájdalmat tapasztalsz. Lehet, hogy küzdesz a magánnyal, vagy lehet, hogy küzdesz veszteségekkel, fájdalmakkal, elutasítással, vagy egyszerűen csak nem is látod, hogy lesz ebből az egészből jó, Isten mit fog tenni az életedbe. Hadd mondjam el, hogy én magam is megtapasztaltam azt, hogy amikor az utam a legnehezebb volt, és nem értettem, hogy miért megyek keresztül azon, amin, akkor az egyetlen egy dolog, amit tettem, az, hogy nem engedtem, hogy a szenvedések és a fájdalmak beszűkítsenek és megváltoztassanak, elsötétüljön a tekintetem, bedepízzek, vagy elforduljak Istentől, hanem megengedtem, hogy Isten a fájdalmakon keresztül megerősítsen. És ez az eszenciája annak, amikor engedjük, hogy a fájdalom nem kicsináljon, hanem megerősítsen, mert ha hajlandó vagy meghozni azt a döntést, hogy bármilyen nehéz is, keresztül mész a nehézségen, igenis átmész és hűséges vagy azon az úton, amit Isten adott, akkor meg fogod látni, hogy a legnagyobb profit, amit kapni fogsz, az, hogy te erősebbé válsz karakterben. És olyan szinten meg fogsz változni, hogy az ellenség nem tud elgáncsolni. Ez a tökéletesség felé vezető út. Ha jól akarod csinálni az életet, ha szeretnél, értsétek el, egy tökéletes életet élni, akkor meg kell engedned, hogy keresztül menj szenvedéseken, hogy keresztül menj fájdalmon azért, hogy a fájdalmak átformáljanak, kitisztítsanak, és megerősítsenek, és egyre jobban Krisztusivá válj. Tudjátok, amikor a tetteket akarjuk tökéletessé tenni, akkor törvény alatt élünk. Nem tudod, nem leszel boldog soha, ha csak kívül a tetteidbe próbálod jól csinálni a dolgokat. Ez az Ószövetség, ez a törvény, amikor jól akarsz csinálni valamit, ez hamis. Az Új Szövetség, az Istennel való kapcsolat arról szól, hogy megengeded, hogy Isten formáljon a nehézségeken keresztül, a fájdalmakon keresztül, és nem azt mondod, hogy a fájdalom az ellenséged, hanem azt mondod, hogy na gyere, csináljuk, gyere. Engedem, és nem adod fel, és keresztül mész, és hogy azt szokták mondani angol, hogy press on, hogy nyomod, és csinálod, és ezzel csak azt veszed észre, hogy megerősödsz, és valami történik benned, átformálódsz. És nem azért tartasz ki, mert ki kell tartanod, hanem mert automatikusan kitartasz. Nem azért vagy türelmes, mert próbálsz türelmesnek lenni, hanem türelmessé válsz. ezeket a gyümölcsöket a fájdalmakon keresztül így megteremjük. Egyszerűen kialakul, átformálódik, és ez az új szövetség, amikor belülről kifelé történik valami, és már nem azért lesznek a jó tettek az életedbe, mert úgy próbálod csinálni, hanem mert belül megváltozott valami. És folyik ki belőled a jó tett, folyik ki belőled az áldás, a szeretet, az erő, a türelem, és az emberek rád néznek, és azt mondják, hogy azta, ez igen, ez Jézus, mert ezt emberileg nem lehetett volna végigcsinálni, ezt Isten nélkül nem lehetett volna végigvinni. Úgyhogy én arra bátorítalak benneteket, hogy engedjük el a saját magunk által felállított tökéletes standardet, ami persze egészséges, azt tartsuk meg, én sose fogom tudni elengedni az én valamilyen szinten egészséges elvárásaimat magammal szembe, de engedjük meg azt, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát bennünket, és ha nehézségeken, szenvedéseken megyünk keresztül a saját utunkon, ne adjuk fel. Nyomjuk meg, menjünk tovább, engedjük meg, hogy a nehézségek átformáljanak minket, és győzni fogunk. Amen. Győzni fogsz te is a saját utadon, csak legyél hűséges, és ne fordíts hátat Istennek, mert a szenvedést Isten nélkül nem lehet végigcsinálni, ezt azért tisztázzuk. Tehát a fájdalmakat nem lehet végigcsinálni úgy, hogy Isten nincs velünk. Beszéljünk egy picit arról, amikor másokhoz hasonlítjuk magunkat. Hoztam nektek ehhez is egy igét a Zsoltárok könyvéből, ez az első Zsoltár, 1-4-ig fogjuk olvasni. Boldog és áldott az, aki nem jár az istentelenek útjain, nem áll rá a bűnösök ösvényeire, és nem ül együtt a gúnyolódókkal, hanem abban leli örömét, ha az örökkévaló tanítja, éjjel-nappal azon gondolkozik. Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa, idejében hoz gyümölcsöt, és levelei örökké zöldellenek. Bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd. Tudjátok, ez az ige számomra azt mondja ebben a témában, hogy boldog és áldott az az ember, aki nem foglalkozik más dolgaival, hanem a saját dolgaival foglalkozik. Tudjátok, nagyon sokszor el vagyunk foglalva más emberekkel, hogy másnak mi sikerül, mi nem, másnak milyen az életem, mi nem. Ahelyett jelennénk foglalva azzal, hogy nekünk mit kell megtennünk. Fókuszáljunk arra, hogy mi az, ami a mi dolgunk, mi az, ami a mi életünkben történik, és ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. Szeretném, ha látnánk azt, hogy nincs tökéletes élet, oké? Okay? Voltak már emberek, akik mondták nekem, hogy hát ő tökéletesen csinálja azt a területet. Pont egyébként az anyaságról beszélgettünk azzal a személlyel, hogy hát ő az anyaságot azt tökéletesen csinálja. És mondtam neki, hogy hát olyan nincs. De, nincs, hogy tökéletes élet, meg tökéletesen csinálunk mindent. De hát ő azt látja, hogy nagyon-nagyon tökéletes, és minden olyan szép és jó. És akkor még azt is mondtam, hogy figyelj, lehet, hogy aztán most ez szép és jó, de várjuk meg, mi lesz, ha tinédzser lesz a gyerek. Vagy várjuk meg, hogy mi fog történni, ha felnőtt. Nem minden szép, nem minden habos torta. Lehet, hogy valakinek meg a kiskor nehéz, és aztán a tinédzserkor könnyebb, nem tudom. De ha még azt is mondjuk, hogy valakinek mondjuk a gyereknevelés könnyebb, lehet, hogy az életében lesz más olyan terület, amiben nehézségekbe fog ütközni, anyagi terület, vagy munkatalálás, vagy párválasztás. Nagyon sok minden van, amiben sokszor így hasonlítgatjuk egymást. Például nekünk még nincs gyermekünk, viszont van egy jó házasságunk. Nagyon sok mindenünk van, amit néha nem veszünk észre, és nagyon sok mindenre fókuszálunk, amink nincs, pedig igazából ott van az a rengeteg minden, amink van. És senkinek az élete nem tökéletes. És ne gondoljuk azt, hogy csak azért, mert valaki posztol valamit, vagy csak azért, mert valaki a szép pillanatait kirakja, vagy épp azt meséli el, és nem mond semmi rosszat az életéből, az nem azt jelenti, hogy neki nincsenek kihívásai. Vannak ugyanúgy kihívásai, nincs tökéletes élet. És ez ige arról beszél, hogy ne ezzel legyünk elfoglalva, hogy ki mit csinál, hanem csüngjünk Istenen, és legyünk azzal elfoglalva, hogy mit mond az ő igéje, gyönyörködjünk benne, gyönyörködjünk abban, hogy ő hogy gondol ránk, hogy mit tesz az életünkbe, és ez fog bennünket magabiztossá és boldoggá tenni. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy mit, miért csinálunk. Mit, miért csinálunk. Én úgy szoktam ezt kicsit mondani, hogy tudjuk így a miértjeinket az életbe. Engem nagyon sokszor azt tartott az úton, amin vagyok, hogy tudom azt, hogy miért csinálom. Ugyanis nagyon sokszor emberek elbizonytalanodnak, hoznak egy döntést, például, nem is tudom, milyen példát mondjak, de hoznak egy döntést, és utána a másikhoz egy másik döntést, és megbánják, lehet, hogy inkább nekem is úgy kellett volna döntenem. Mert az látszólag könnyebb út, én így döntöttem, most akkor jól döntöttem. Tudnunk kell, hogy mit, miért csinálunk. Az én életemben például egy ilyen volt, amikor kiderült az én betegségem, és emlékszem, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy lehet, hogy előbb kellett volna gondolkoznunk a gyerekvállaláson, mert mondták az orvosok, hogy ha korábban kezdjük, akkor lehet, hogy már sikerült volna, és gondolkoztam, hogy hú, ezt lehet, hogy elrontottam. És aztán rájöttem, hogy nem, mert én tudom a miértjeit, és tudom azt, hogy miért nem akartam előbb, és miért akkor, és ez az, ami engem tart, annak ellenére, hogy mondjuk hány éves vagyok, vagy mit látok más életében. És ezért fontos tudni a miérteket. Miért választod azt a munkát? Miért döntötsz így? Miért választod azt a szemét a párodnak? Miért költözöl abba a városba? Miért vettél házat? Miért vettél lakást? Miért választod azt az autót? Miért nem lesz autód? Tehát, hogy ezek olyan dolgok, srácok, lányok, hogy nincs benne helyes vagy helytelen, csak tudnod kell, hogy miért csinálod. És amikor tudod, hogy te miért vagy abban a helyzetben, ahol vagy, akkor nem fogod magad hasonlítgatni, hogy oda a másiknak ez van. Akkor lehet, hogy nekem is ez kellett volna. A másiknak ilyen munkája van, akkor lehet, hogy ez munkaterület. Nagyon sokszor ugyanez. Irigyeljük sokszor azt, hogy hát ki mennyi pénze van mondjuk valakinek, hogy mennyit dolgozik, de látjuk azt a munka mennyiséget, ami mögötte van. Mert nincs olyan, hogy valaki dolgozik 6-7 órát, és megkeres nagyon sokat. Lehet, hogy vannak olyan munkák is, de azok szerintem a fekete bizniszbe mennek inkább. Minden esetre olyan nincs. Értitek, hogy valami tökéletes. Mindennek megvan az ára. Én emlékszem, hogy például akartam a repülőgépiparban dolgozni. Én ott kezdtem, és ott akartam maradni. De láttam azt, hogyha azt a munkát fogom választani, akkor én reggel 9-től este 6-7-8-ig folyamatosan dolgozni fogok, és gyakorlatilag nekem a magánéletemet, akkor értsétek jól, a légiiparba kell felépítenem, mert esélytelen, hogy nekem egy normális házasságom legyen majd, úgyhogy a légiiparban maradok, mert lehetetlen. És ennek ez volt az ára, és feladtam ezt az álmomat, hogy nem dolgozok a légiiparban azért, mert szerettem volna Istennel maradni, keresztény maradni, és egy jó házasságot. És nagyon sokszor mindennek ára van, és amikor mondjuk ott vagyok a reptéren, és az van bennem, hogy de jó lenne így dolgozni, akkor nincs bennem már az az érzés, hogy mert tudom azt, hogy miért hoztam meg azt a döntést, hogy nem itt vagyok, értitek? És az összehasonlításban ezek nagyon fontos dolgok, hogy tudjuk, hogy mit, miért csinálunk. És egy olyan igét hoztam még nektek, aminek egy részét szeretném csak felolvasni, hogy lássátok, hogy a Bibliában Dávid is küzdött hasonlókkal. Dávid is írt ilyen jellegű dolgokról. 73. Zsoltár mondja ezt. Azt mondja Dávid, milyen jóságos Isten Izraelhez, milyen jó a tiszta szívűekhez. De én majdnem vétkeztem, mert láttam az istentelen sikerét, irigyeltem az elbizakodott szerencséjét. Jólétben élnek, egészségesek, amit csak akarnak, véghez visznek. Nincsen gondja, könnyen él, nem érik őket bajok, csapások. Magasan hordják az orrukat, jól látszik rajtuk, mint az ékszerek, a divatos ruhák. Megszerzik, amit megkívánnak, amit csak akarnak, megtesznek, stb. És aztán egyszer csak Dávid azt mondja, hogy nem értettem ezt, akárhogy igyekeztem, miért történik, felfoghatatlan nekem, de bementem Isten templomába, és akkor végre megértettem a gonoszok sorsát. És tudjátok, a 73. Zsoltár elmondja ezt a küzdelmet, amikor Dávid is lát dolgokat, igazságtalanságokat, nehézségeket, de aztán Dávid bemegy Isten elé, és kipanaszkodja magát Istennek, és Isten megmutatja neki, hogy mi az ő útja, mi vár rá, mi lesz az ő sorsa, és mi azoknak az embereknek a sorsa. Úgyhogy én arra bátorítalak benneteket, hogy erősödjünk meg Krisztusban, és helyezzük Krisztusba a magabiztosságunkat, helyezzük Krisztusba az értékünket, tudjuk, hogy mit, miért csinálunk, és ne hasonlítsuk egymás útjait össze, mert mindenki más, mindenki egyedi, és mindenkinek szüksége van arra a győzelemre, amit majd ő elér, hogy azt halljuk, és inspirálódjunk belőle. És az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, 2 pont, nagyon röviden, konkrétan az édesanyáknak szól, ugyanis szerettem volna nektek egy külön kis blokkot ebben a mai üzenetben, hogy bátorítsalak benneteket. Ahogy sok édesanyával beszélgetek, az egyik legtöbbet hallott mondat számomra az az, hogy annyira jól akarom csinálni, de nem csinálom elég jól. Ez a tökéletességre való vágy, és hogy valahogy mindig az édesanyák is a hibákat látják, és vádolják magukat, és nem elég jó, még többet kéne. És hadd kérdezzek valamit, anyukák, tőletek. Nem kell válaszolni hangosan. Megteszitek-e minden nap a maximumot annak érdekében, hogy jól csináljátok? megteszitek-e minden nap a maximumot annak érdekében, hogy jól csináljátok. És úgy gondolom, hogy mindenki erre azt mondaná, hogy igen, én a maximumot próbálom beleadni minden nap, hogy jól csináljam. És akkor hadd mondjam el, hogy akkor tökéletesen csinálod. Ez a tökéletesség definíciója, amikor mindent megpróbálsz beleadni, hogy jól csináld. Mert minden mást Isten kipótol. Isten ott van veled, Isten szeret téged, Isten partnerségben dolgozik veled. Istennek az kell, hogy te megtedd a te részedet maximálisan, és utána engedd el. És menjen le rólatok a mai nap az a rengeteg vádlás, amit az ellenség vagy ti magatok helyeztek saját magatokra. Igenis, nem szabad túlhajtani magatokat, és túlpörögni, és belemenni ebbe az egészségtelen mókuskerékbe, hanem meg kell engednetek azt, hogy elfogadjátok azt, és örüljetek az eredményeitetek, és gyönyörködjetek abban, amit ti csináltok. Ne hasonlítsátok magatokat más édesanyákhoz, ki hogy csinálja, kinek milyen elvei vannak, kinek milyen problémái vannak, hanem fókuszáljatok a saját gyermekeitekre. Szokták mondani, ahány nő, annyi szervezet, annyi érzelem, annyi funkcionalitást írtok a testben. Na most, ha ahány nő, annyi szervezet, akkor ahány nő, annyiféle gyerek is, annyiféle gyermek van, és mindegyik gyermek egyedi, mindenkinek egyedi bánásmódra van szüksége, ezért a te gyermekednek te vagy a legoptimálisabb édesanya. Nincs rajtad kívül más, aki jobban tudná csinálni, csak te. Mert a te gyermeked, a te tudod, hogy hogyan kell a legjobban csinálni. Úgyhogy igenis, legyetek erre büszkék. És a két kis pont, amit hoztam nektek, az egyik az az, hogy merjetek víziót venni a gyermekeitek életére Istentől. Isten akar hozzátok beszélni a gyermekeitekről, függetlenül attól, hogy hány évesek, lehet, hogy picik, lehet, hogy nagyok, lehet, hogy felnőttek, lehet, hogy már nem is élnek veletek. Isten tud és akar nektek beszélni a gyermekeitek életéről. Hoztam nektek erre is egy példát, az 1 Mózes 25. részéből, ami azt mondja, Rebekáról beszél, ahogy Rebeka víziót kapott Istentől. Azt mondja, hogy Rebeka észrevette, hogy ikrekkel terhes, mert a magzatok lögdösték egymást a méhében. Azon töprengett, hogy miért történik ez vele, majd megkérdezte az örökkévalót, aki ezt felelte. Ikreket hordasz a méhedben, akiktől két nemzet származik. Méhedből két versengő nép válik szét, az egyik erősebb lesz, és az idősebb szolgálja a fiatalabbat. Tudjátok, annyira megfogott ez a történet. Ugyanis nézzetek meg, itt van egy terhes nő, aki ikreket hordoz a méhében. És érzi azt, hogy az ikrek így, hát rugdossák egymást, meg rugnak, tehát a gyerekek rugnak az anyuka hasába, de Rebeka érezte, hogy ez most valami más. És az anyukák ilyenek, az anyukák éreznek mindent, ami a gyerekükkel kapcsolatos, az anya méhtől kezdve. És Rebeka is az ő érzéseit odavitte Isten elé, és megkérdezte Istentől, hogy Uram, mi ez az egész? Szólj hozzám a gyermekeimre nézve. És Isten elkezdett beszélni Rebekához, és megmutatta neki, hogy lesz Jákob törzse, lesz Ézsau törzse. Ézsau volt ugye az idősebbik, és egy dolog, hogy Ézsau eladta az első szülöttségi jogát Jákobnak, viszont nagyon fontos, hogy még mielőtt Ézsauban ez a karakter kialakult volna, Isten már kijelentette Rebekának azt, hogy a fiatalabbiknak kell megkapnia az első szülöttségi jogot. És ezért van az, hogy utána, amikor a történetben látjuk azt, hogy Rebeka az, aki beküldi Jákobot Izsákhoz, hogy gyerünk, menjél, szerezd meg az első szülöttségi jogot, ő ezt azzal a tekintéllyel és felhatalmazással teszi meg, hogy Isten ezt neki már kijelentette magzati korban. És most gondoljatok bele, ha ezt bárki megtudta volna, hát hogy elítélte volna Rebekát, hogy hát ez milyen dolog, hát ez hogy lehet Istentől, meg ez tehát olyan felháborodás lent volna szerintem ott a környezetébe, hogy ez hihetetlen, és mégis Rebekának volt egy víziója és kijelentése, hogy minek kell megtörténnie. És vállalt ezért a felelősséget, és ennek fejében nevelte a gyermekeit. Úgyhogy, édesanyák, legyen víziótok a gyermekeitek életére nézve. Merjetek oda menni Istenhez, és kérni Istent, hogy beszéljen a gyermekeitekről nektek. Teljesen mindegy, hány évesek. Mi a következő lépés, amit te meg tudsz tenni a gyermeked életébe? Mi az, amivel te tudsz neki segíteni? Lehet, hogy el kell engedned a gyermekedet, akkor tedd meg azt, mert azon lesz áldás. Lehet, épp bele kell szólnod az életébe, tedd meg, ne félj, azon lesz áldás. Lehet, nemet kell mondj, akkor mondj nemet, azon lesz áldás. Lehet, hogy időt kell vele töltened, akkor azon lesz áldás. Vegyél vezetést Istentől, és hadd bátorítsalak benneteket, anyukák, arra, hogy ha megnézitek a Bibliát, a legtöbb ilyen víziót Isten az anyukáknak adta, és nem az apukáknak. És tudom, hogy nagyon sok anyuka néha frusztrált, hogy de hát a férjemnek kellene bizonyos dolgokban elölmenni, meg így, meg úgy tenni, de nézzétek meg, hogy mindenkinek megvan a saját szerepe. És vannak olyan dolgok és felelősségek, amiket az anyukáknak kell hordani. És Isten az édesanyáknak beszél nagyon sokszor arról, hogy mi lesz az ő gyermekeikkel. Sámson édesanyja megkapta, hogy ne vágja le Sámson haját születésétől kezdve. Isten kijelentette Annának, hogy Sámuel próféta lesz. Isten megjelent Máriának is, szólt, hogy Jézus a méhében a megváltó. Persze, hogy tudom, Józsefnek is megjelent az angyal, de mégis más volt a kettő. A legtöbb esetben Isten az édesanyáknak jelenik meg. És hadd bátorítsalak, hogy amikor ez megtörténik, akkor Isten odaadja a kenetet a te életedre, és mivel ez a te felelősség, Isten odaadja a győzelmet is ezzel együtt. Úgyhogy ne féljetek, csak merjetek bátran Istenhez menni, imádkozni, és kijelentést venni a gyermekeitekre nézve. Egy utolsó bizonyság ezzel kapcsolatban, mert úgy érzem, hogy ezt bátorításként meg kell osszam. Minket a tesómmal a szüleink picit máshogy neveltek. Ugyanazokat az értékeket adták, ugyanúgy szerettek minket, viszont voltak dolgok az életemben, amiket nekem nem engedtek meg a szüleim, a tesómnak viszont igen. És emiatt azért közöttünk volt a testvéremmel irítségféltékenység, főleg a részemről, mert őt kicsit jobban engedték dolgokba, mint engem. És sose felejtem el, hogy egyszer oda mentem apához, és megkérdeztem tőle, hogy de apa, nekem miért nem engedtétek meg, például eljárjak bizonyos bulikba, ahova tesóm elmehetett. Nekem miért nem lehetett? És apa annyit mondott, hogy őszintén, kislányom, nem tudom megfogalmazni, hogy miért. Egyszerűen csak ebbe volt békességem, hogy neked nem, és a tesódnak lehet. És tudjátok, felnőttként, ahogy itt állok ezen a színpadon, meg ahogy elkezdtem szolgálni, megértettem, hogy azért nem volt apának békesség ebben, mert engem Isten elhívott arra, hogy őt szolgáljam egy ilyen módon. És ahogy például Sámsonnak nem érhette borotva a fejét, mert Isten kiválasztotta őt egy küldetésre, úgy az én kezemet sem érhette bizonyos buli, mert Isten félretett magának egyféle módon, és a szüleim ezt érezték, ezt figyelték, és nem tudta apa megfogalmazni, de nemet mondott. Annak ellenére, hogy ez tinédzserkorban nagyon nehéz volt. És ma áldom a szüleimet emiatt, hogy képesek voltak ezt a döntést meghozni, és megértettem felnőttként. És látom a testvérem életét, annak ellenére, hogy ő elment bizonyos bulikba, ugyanúgy keresztény, ugyanúgy hisz Istenben, gyülekezetbe járnak, és kiteljesedett élete van. Egyszerűen csak más volt az utunk, más lehetett nekem, más lehetett a testvéremnek. Ne féljetek vezetni, szülők. Ne féljetek vezetni, mert higgyétek el, a gyermeketek egy nap, mikor felnő, rá fog jönni mindenre, hogy mit, miért hoztatok meg döntésekben. És az utolsó gondolat, egy igével szeretném lezárni, amit a Zsoltárok könyve 78. rész mond. Azt mondja az ige, hogy szövetséget kötött az örökkévaló Jákobbal, törvényt adott Izraelnek. Megparancsolta őseinknek, hogy tanítsák erre gyermekeiket. Tudja meg ezt minden nemzeték, a születendő fiak, és felnőve ők is adják tovább a fiainak, hogy bízzanak Istenben. El ne felejtsék a csodás tetteit, engedelmeskedjenek parancsainak, ne legyenek lázadók, mint őseik, makacs és engedetlen nemzedék, álhatatlan és Istenhez hűtlen nép. Az egyik felelősség, amit kaptunk még Istentől szülőként, az az, hogy elmondjuk Isten csodáit a gyermekeink életébe. Hogy beszéljünk nekik arról, hogy Isten mit tett az életükbe. Amikor Izrael népe átkelt a Vörös-tengeren, vagy győzelmeket szereztek csatákban, akkor Isten mindig indította a vezetőket, hogy állítsanak valami emlékoszlopot, vagy egy oltárt, vagy bármit, ami a következő nemzedéknek, a gyerekeknek egy emlék, hogy Isten mit tett az életükben, mint nemzet. És Isten hív bennünket is arra szülők, hogy meséljük el a gyermekeinknek, hogy milyen jó dolgokat tett Isten, hogy ne felejtsék el, hogy ki az ő uruk. Nagyon sokszor láthatjátok az igében, amikor Isten bemutatkozik, hogy én vagyok az Úr, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene. Miért mondja ezt? Hogy emlékeztesse azt a leszármazottat, hogy én vagyok a nagyapád Istene, az apád Istene és a te Istened. Amen. És ez az, amit Isten tőlünk is vár, hogy megosszuk az ő csodáit a generációknak. Mit tett Isten az életünkbe? Honnan hozott ki? Honnan jövünk? És kik azok a személyek az életünkben, akikről érdemes beszélni? Ki az a nagyapa? Ki az a dédapa? Ki az, akire büszkék lehetünk? Akit elmondhatunk az unokáknak is, hogy igen, rá emlékez, mert ő egy olyan személy volt a családunk életében, akin keresztül áldás folyt be. vigyük tovább ezeket az örökségeket, és adjuk át a gyermekeinknek Krisztus örökségét, és azoknak a személyeknek az örökségét a családunkból, akikre igenis méltón kell emlékeznünk. És egy utolsó gondolat a gyermekeknek, fiataloknak, ti sem maradjatok igenélkül. 5 Mózes 32.7 azt mondja, emlékezz hát a régi időkre, gondold végig sok-sok nemzedék éveit. Kérdezd apádat, majd ő elmondja, és az öregeket ők elbeszélik. Ami a mi felelősségünk gyermekeké, hogy tiszteljük, megbecsüljük a szüleinket, érdeklődjünk felőlük, és meghallgassuk őket. Meghallgassuk a tanácsaikat, meghallgassuk azt az értéket, amit tovább akarnak adni, megbecsüljük őket, és tovább vigyük azt az örökséget, amit ők ránk hagynak. Tovább vigyük azokat a pozitív dolgokat. Lehet, hogy van sok dolog, amivel nem értesz egyet, ahogy a szüleid csinálták, majd azt csinálod máshogy. De van nagyon sok pozitív dolog, amit jól csinálnak a szüleid, és ezt vidd tovább. És add tovább majd a te gyermekeidnek úgy, hogy emlékezzenek a te szüleidre pozitívan. Higgyetek el, hogy én is közelebb kerülök az anyasághoz, egyre jobban máshogy látok dolgokat, mint eddig. És amikor a szüleimet hibáztattam dolgokért, már nem hibáztatom őket úgy, mert kezdek rájönni, mennyire nehéz. És lehet, hogy így gondolunk sokszor akár szüleinkre, hogy ó, majd én máshogy csinálom, meglátjuk, ha oda jutunk, mennyire tudjuk máshogy csinálni. Mert nem olyan könnyű, mint ahogy azt gondolnánk, és ezért becsüljük meg őket. Szeressük őket, és tiszteljük őket. Azt mondja az ige, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életed legyen a földön. A hosszú élet egyik titka, hogy tiszteled és szereted a szüleidet. Tiszteled és szereted a szüleidet. Semmit nem ér, amit itt csinálunk, ha otthon nem tiszteljük a szüleinket, és nem becsüljük meg őket. Úgyhogy engedjük meg, hogy Isten így alázatban tartson bennünket, és ma így tiszteljük az édesanyákat, amen? Kérlek, álljatok föl most, és fogunk imádkozni, és szeretnék egy bátorítást felolvasni az édesanyáknak, illetve azt gondolom, itt olyanok is fognak szerepelni, akik magukra fognak ismerni abból, ahogy olvasom. És arra kérlek benneteket, hogy most együtt hunyjuk be a szemünket, és miután felolvastam ezt a részt, ha van a környezetedben olyan nő, akire igazak ezek a felolvasott sorok, akkor kérlek, hogy álljuk őket körbe, tegyük rá a kezüket, és imádkozzunk értük. Kérlek, hunyjuk be együtt a szemünket, és csak így hallgassátok ezeket a soroknak. Bátorító üzenet annak az édesanyának, aki most csak várandós. Tudd azt, hogy képes vagy rá. A gyermeked egy ajándék, Isten hűséges lesz hozzád azon az úton, ami rád vár. Minden kisgyermekes édesanyának, Isten adjon neked víziót, bölcsességet számodra azon az utazáson, amit úgy hívnak gyereknevelés. Ne hasonlítsd magadat másokhoz, vont be Krisztust a nevelésbe. Minden tinédzser édesanyának sok erőt, kitartást, a hit hallásból van, ne felejtsd. Ezért merj szólni, mesélni a gyermekeidnek Isten útjairól és csodáiról, az őseidről, és szólj életet, értéket az életükbe, akár imában, akár személyesen, mert hatalmad van rá. Minden felnőtt gyermekes anyukának, akivel már nem élnek a gyermekei, hadd mondjam el, szép munka. Merj gyönyörködni a nevelésed és a munkád gyümölcsében. Engedd hibázni a gyermekeid, döntéseket meghozni. Az általuk elkövetett hibákról viszont tudd, hogy nem a te felelősséged. Nevedd magadra, csak azokat a terheket hordozd, amit neked kell. Egy nap hidd el, rájönnek, hogy ahogy te is rájöttél sok mindenre az évek alatt, ő is fejlődik. Azoknak az édesanyáknak, akik szívükben édesanyák, mert lehet, hogy elvesztettek már nem egy, hanem sok gyermeket. Mert lehet, hogy szívükben már szeretnének gyermeket, de az ideje még nem jött el. Vagy talán lehet, soha nem is adatik meg, hogy fizikális gyermeke legyen. Tudd azt, hogy nem vagy láthatatlan. Isten lát, mi is látunk, mint közösség. Emlékezünk rád, megemlékszünk, észreveszünk. Erős vagy. Legyél biztos és határozott, és következetes az utadban. És soha ne felejtsd el, nem vagy egyedül. Az egyedülálló édesanyáknak, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. Erő és méltóság a ruhád. Lehet, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy tervezted. Mégis tudd azt, hogy Isten hűséges hozzád, és nem olyan módon, ahogy mások voltak hozzád. Legyen Krisztus az erőd forrása, és vedd észre mindazt, amit neked adott. Ezt a gyülekezetet, a közösség erejét, amely ki fogja pótolni a gyermeket számára azt, amit te a saját erődből már nem tudsz neki megadni. Azoknak, akik elvesztették az édesanyjukat, hadd mondjam el, látunk téged is, emlékezünk rád és az édesanyádra, de hadd mondjam el, Nem vagy egyedül. Van egy örökség, amit tovább tudsz adni, ezért állj fel, menj tovább, és szolgálj azok felé, akik körülötted vannak. Végül, és nem utolsó sorban pedig minden nagymamának. Sose becsüld alá azt az értéket és azt a benyomást, amit az unokáid és gyermekeid életébe tudsz belehelyezni. Számomra a nagypapám a legnagyobb példa, amit ő egyébként nem tud, ezért lehet, hogy te is csak utólag fogod megtudni, ahogy a gyermekeid és unokáid úgy beszélnek rólad. Az én életemre a mama volt a legnagyobb hatással. Csak imádkozzunk most együtt, és kérlek titeket, hogyha van ilyen hölgy a környezetetekben, akkor tegyétek rá a kezeteket, és áldjuk meg őket együtt. Drága Jézus, köszönöm neked azt, hogy jöhetünk most együtt hozzád. Köszönöm, hogy megemlékezhetünk a te csodáidról. Köszönöm az édesanyákat ezen a helyen, azokat, akik szívükben édesanyák, azokat, akik nagymamák, Uram, és megáldjuk most őket. Köszönöm az ő útjukat, és Uram, erőt és kitartást szólok és profétálok az életükre. Köszönöm Istenem azt, hogy te mellettük vagy, hogy te kiválasztottad őket, hogy életet, erőt és értéket szólhatunk a mai nap az ő útjukra. Ezért Jézus nevébe imádkozom most értük erőért. Imádkozok bölcsességért, imádkozok vízióért, hogy adj neki kijelentést a gyermekeikre nézve, hogy kivel hogyan kell bánni, hogyan kell nevelni. Imádkozok, hogy frissítsd fel őket a mai nap, és kérlek téged, Szent Szellem, hogy töltsd be őket most hatalmas módon. Imádkozok, hogy tudják átadni az örökséget, az értéket a gyermekeiknek. Imádkozok azokért, akiknek nincs gyermekük, hogy hozz gyermekáldást az életükbe. Imádkozok azokért, akiknek lehet, hogy már nem lehet gyermekük, hogy bontsd ki az ő életüket, és lássák meg azt, hogy szellemben igenis édes anyák, és adsz nekik szellemi gyermekeket Jézus Krisztus nevében. Imádkozok minden fiatalért, minden gyermekért. Tudjuk tisztelni és szeretni a szüleinket. Tudjunk áldást szólni az életükre, megbecsülni és hálát adni. És Uram, kérlek téged, hogy minden összehasonlítást Jézus nevében rombolj le az életünkbe, hogy megértsük azt, hogy kik vagyunk mi, és milyen erő van az utunkba, és győzzünk. Minden szenvedés, minden fájdalom legyen a te néped javára, és legyünk legyőzhetetlenek az ellenség szemében, ahogy te is az voltál, Jézus, a názareti Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.